Hány földes imádkozunk. Urunk Istenünk, köszönjük Te neked, hogy megismerhettük a Te nagy nevedet, fenséges nagy nevedet. És köszönjük, Urunk, hogy ezzel a névvel imádkozhatunk a Te neveddel, Jézus. Jöhetünk az Atyához. Tapasztalhatjuk meg azt, hogy ima meghallgatásaink vannak. Áldunk, Urunk Istenünk, hogy a Te neved által lehet üdvösségünk. És ahogyan énekeltük most, hogy tényleg oly szép a Te neved, számunkra a legszebb, a legcsodálatosabb, mert az örök életünk, üdvösségünk múlt ezen a néven, és múlik minden embernek az élete. Ha benned hiszünk, ha benned reménykedünk, és beléd vetjük a mi bozodalmunkat, akkor hát érhetjük, hogy már itt a földön is Te megáldod bennünket örömmel, békével, boldogsággal, vigasztalással, és átérhetjük, hogy az örökké valóságban is ezt a nevet fogjuk fölemelni, ezt a nevet fogjuk magasztalni, dicsőíteni, mert e név által kerülhettünk és kerülhetünk a mennybe. Dicsőítünk ezért Téged, Urunk, szeretnénk ilyen alázatosan jönni most hozzád, a Te nevedet magasztalva, és várni Te tőled, hogy mit mondasz nekünk ma. Mi a Te kijelentésed a mi számunkra. Szeretnénk Te tőled, mint királyunktól hallani a Te szabadat, és a Te szolgáid, mi tevékenyen végrehajtani mindazt, amit hallunk. Uram, adj ehhez nekünk erőt, és add, hogy megértsük a Te ígédet is, a Te szabadat is. Amen. Márk evangéliumából olvasok ezen a mai estén. Márk evangélium a 15. fejezet 33. versétől a 41. versig. Amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön 3 óráig. 3 órakor Jézus hangosan felkiáltott. Eloi, Eloi, lama szabatáni, ami azt jelenti, én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik meghallották, így szóltak. Nézd, Illést hívja. Valaki elfutott, megtöltött, egy szivacsot ecett el, nászára tűzte, inni adott neki, és így szólt. Lássuk, csak eljön-e Illés, hogy levegye. Jézus azonban hangosan felkiáltva, kilehelt a lelkét. Ekkor a templom kárpítja felülről az aljáig ketté hasadt. Amikor a szállodos, aki vele szemben állt, látta, hogy így lehelte ki lelkét, ezt mondta, bizony ez az ember Isten fia volt. Voltak ott asszonyok is, akik távolról figyelték. Köztük volt a Magdalai Mária, továbbá Mária, a kis Jakab és József anyja, valamint Salomé. Akik követték őt, és szolgáltak neki, amikor Galileában volt, és sok más asszony is, akik vele mentek fel Jeruzsálembe. Hát testvérek, ez nem máshol adta Isten ezt a gondolatot, hogy ezt a igét hozzam, mint ezen a héten olvastam a református vezérfonalat, mert valamilyen szinten még én református is vagyok. Úgy ezt nem tagadom meg, noha baptista vagyok igazán, de mégis a reformátusoknál értem meg, oda jártam Debrecenben, a Csapókertben, és ott keresztelkedtem meg, ott konfirmáltam le, úgy, mint már megtért fiatal. Nem olyan régen találkoztam az ottani új református lelkésszel, aki korambeli. És elkezdtünk beszélgetni, és megtudtam, hogy hát ő a Csapókerti református lelkész. Hát mondom, az nekem nagyon ismerős hely, megtérésem is oda kötődik. És hát kiderült, hogy én ott megkeresztelkedtem, megkonfirmáltam, egyből kérdezte, hogy mikor. 1989-ben mondtam. Húha, erre így válaszolt, akkor jövőre hívunk téged a jubileum ünnepségünkre, mert mindazok, akik lekonfirmáltak, és évfordulósok, azokat meghívjuk, és jövőre lesz a 25. Úgyhogy várom a levelet, várom a meghívást majd jövőre, és kész is vagyok arra, hogy elmenjek, aztán talán találkozzak azokkal, akikkel együtt ültünk az órákon, a konfirmációs órákon. És onnantól kezdve olvastam a református vezérfonalat, és hát voltak évek, amikor kimaradt, de szeretem olvasni. Egyik legjobb vezérfonalnak tartom, jaj, nehogy már a baptistán ne tartsam, ugye, mondhatjuk, de azért szeretem, mert ahol tenne abba hagytad, ott folytatódik a másnap. Tehát egy fejezet az Ószövetségből, és aztán majd következik holnap a másik fejezet, onnan folytatódik, és úgy van el az Újszövetségben is, elolvastunk egy szakaszt, ahol abba hagytam tennap, másnap ott folytatódik, és én szeretem így olvasni a Bibliát, nem szeretem annyira kapkodni, erre-arra kalandozni, hanem folyamatába haladni. És ebben a héten ez a történet volt. Mindig egy-egy kis pici igeverset kiemelnek, vagy egy kis rövid részt, és nagyon szűkösen, nagyon tömören, talán még négy sor sincs, írva található egy kis üzenet. És ebben a részben, amit itt olvastam ezen a héten, annyi volt csak megemlítve, hogy sokszor sokat jelent egy időpont. Születésünk ideje és sok minden más időpont. És itt is van egy időpont ebben a történetben. Péntek délután 3 óra. A mai napon ez a igehirdetésem címe, délután 3-kor. És nem csak ezt a történetet fogjuk megnézni, hanem kigyűjtöttem azokat a történéseket a Szentírásból, amely délután 3-kor történt. Vannak ilyen pontok, vannak ilyen fontos alkalmak, amit óra pontosságra tudjuk, nem? Például tudjátok, hogy mikor születtetek óra pontosággal? Még év, még hónap, még nap, és még sokszor nekünk ennyi is elég, mert odaálltam anyukám, mert én most már tudom, hogy mély tapon születtem, megmondtátok, de én kíváncsi vagyok arra is, hogy még órában. Meg azt meg tudnátok mondani, hogy még percben. Tehát vannak ilyen időpontok, amelyek kedvesek nekünk, hát szerintem a születésünk napja az mindenféleképpen. És a Szentírás is, olvashatunk a Szentírásban is olyat, amikor óra pontossággal meg van jelölve éppen egy komoly esemény, mint amit itt felolvastam. Nézzük meg ezt elsőnek, aztán amikor ezen úgy elmérkedtünk, fogom olvasni majd a többieket is. Tehát pénteken délután 3 órakor ott a Golgota hegyén valaki kilehelte lelkét. Nem más volt ez, mint az Isten fia, aki eljött erre a világra, és vállal téged, engem, vállalta az emberiség bűnét, és kész volt vállalni ezzel a szenvedést, elment, keresztre feszítették, és délután 3 órakor kilehelte lelkét. De előtte, mielőtt ez megtörtént volna, az utolsó szava ez volt, elvégeztetett. Megcsináltam. Tökéletesen végrehajtottam az emberiségért, a megváltás munkáját. Micsoda fontos időpont ez, nem? Az életedet befolyásoló időpont. Isten fia eljött, tökéletesen végigélte az egész életét, egyszer se bukott el egy kísértésben sem, egy bűnt el nem követett, Isten törvényét egy az egybe betartotta, pedig támadta őt a kísértő, de nem tudta elbuktatni, és ott az utolsó hadjáratot is, amikor neki lendítette a sátán ott a Golgota hegyén, Krisztus ellen, hogy szállj le a keresztről, meg nem kell itt szenvedni, angyalokat is hív hasztakár. Isten fia ott maradt, és vállalta a kint, az elhagyatottságot, a bűnnek vele járulnak terhét is, közben a testi szenvedést is, és kimondta, elvégeztetett, és délután 3 órakor kilehelte lelkét. de jó lenne pénteken délután 3 órakor erre emlékezni. Nem? Erre a fontos eseményre. Mi keresztények vasárnap vagyunk Isten tiszteleten, mert vasárnap emlékezünk, hogy föltámadt Jézus a halálból. De jó lenne pénteken délután 3 órakor emlékezni arra, hogy mekkora munkát hajtott végre az Isten fia. Hogy mennyire szeretett téged és engem. Hogy életét is adta érted. Hogy a mennybe jussál. Hogy a bűneidet megbocsássa az Atya. Hogy tiszta lehessél az Isten előtt. Pénteken délután 3-kor ezt megtette az Isten fia. Minden nap hallunk déli harangszót. És mi magyarok emlékezünk valamire, ugye? Délben meghúzál a harangokat, és egy nagy győzelemről számol be a déli harangszó. Magyar történelem egyik legnagyobb eseményéről, legnagyobb győzelméről azt számolt ez a harangszó. Méghozzá 1456. július 22-én, ott Nándorfehérváron megvertük a török hadat, akik 10-szer de nagyobb hadsereggel jöttek ellenünk, és Hunyadi János vezetésével győzelmet aratott a magyar haderő. Befolyásolta a magyar történelmet is. Fölvirázott Magyarország. 70 évig távol tartottuk a törököket. És ezt a magyar ember mindig délben, amikor hallja a harangszót, akkor erre akar emlékeztetni bennünket. Na de, nem nagyobb ez, mint a déli győzelem, vagy a Nándorfehérvári győzelem. Krisztus a legnagyobb, egyik legnagyobb haderővel vette fel a küzdelmet, és győzött. A sátán fejére taposott, és legyőzte a démoni világ nagy erejét, és megtörte. És esély van arra, hogy az ember kiszabaduljon a sátán fogságából, a bűn hatalmából, és szabad lehessen. Ez pénteken délután 3-kor történt. De jó lenne a szívedben és a szívemben, úgy megcsendülne ez a harangszó délután 3-kor. És emlékeznél arra, mit tett érted Krisztus, milyen dolgot cselekedett életedben, örökre megváltoztatja te életedet, aki hiszel már benne. Hiszen ez tette lehetővé azt, hogy te közel kerülj az Istenhez. Hogy Isten közelébe kerülj. Mert amikor Ádám és Éva vétkezett és bűnt követett el, eltávolodott Istentől. És messze kerültek. De péntek délután 3-kor Krisztus meghalt, és az a kárpit ketté hasatott a Szent és Szentje előtt. És azt hirdette, hogy ember most már újra közel kerülhet az Istenhez. Újra beléphetsz Isten közelségébe. Újra átélheted Istennek melegét, Isten közvetlen közelét, Isten átölelő karjait. Mert bűnös ember nem kerülhet olyan közelségbe, hogy Isten átölelje. De Krisztus vére, Krisztus áldozata és halála lehetővé teszi, hogy megvallva bűneinket, ő benne hitre jutva, oda mehetünk Krisztushoz, beléphetünk Krisztus által a Szentek Szentjébe, Isten közelségébe. Sőt, beléphetsz a menny dicsőségébe is. És vele lehet el az Istennel. Beszélő viszonyban, látható módon. Ezt tette lehetővé a péntek délután 3 óra. Amit tett ott Krisztus Jézus, érted és éltem. Történt egy földművessel, hogy almát termesztett, és nagy almás kertjei voltak, és hívta az egyik barátját, hogy gyere, megérett az almám, gyere aztán, jó ízű, szeregessél, vihesz annyit, amennyit akarsz, töltsünk el egy jó délutánt az almás kertetben. Aztán a barátja nem ment el. Aztán hívta másodjára, harmadjára, akkor sem ment el. És azt mondta neki, hogy valami bajod van az almámmal? Talán valamit már megtapasztaltál, azért nem jössz el. És azt mondta, hogy hát igen, jártam én már az almás kertek szélén, és ettem abból az almából, amit te termesztettél. Hát elég savanyúat, nem valami jó ízűnek. És ezért nem mentem el. Csak a következő, mondta a főműves. Hát azt a tolvajokért ültettem oda, hogy távol tartsa a tolvajokat az almás kertemtől, azért olyan savanyú. De gyere abba a kertem közepébe, ott aztán édes, zamatos, jó ízű almáim vannak. Aztán elment a barát, jó messzette magát, meg evett is az almából, tényleg jó és édes volt. Nem ugyanaz van ebben a világban Istennel kapcsolatosan? Akik távol vannak Istentől, kérdeznek tőlük, milyen az Isten? Mi fognak mondani? Haragvó, bosszúálló, ítélkező, jókat elvevő, és akkor sorolják, hogy kiket vett el az ő életükbe, meg egészségüket is, és még lehet az öklüket is rázzák. De aki közel kerül Istenhez, aki Krisztus által beléphet a Szentek Szentjébe, Isten teljes közelségébe, oda a belsejébe, és nem távolról szemléli az Istent, annak az élete megégesedik. Ezt tette lehetővé a péntek délután 3 óra. Hogy Krisztus meghalt érted, és közel kerülhetsz az Istenhez, és megtapasztalhatod édes szeretetét, megtapasztalhatod bölcsességét, megtapasztalhatod szerítségét, tisztaságát, és ezt igazán ott az ő közelségében lehet megtapasztalni. Ezt tette veled a mindenható Isten, ezt tette Jézus Krisztus, ezt tette lehetővé, hogy bemehessél a Szentek Szentjébe, Isten közelségébe, oda, ahova a főpap annak idején, abban a templomban évente csak egyszer léphetett be. Azt is úgy, hogy magáért áldozatot mutatott be, meg a népért, és úgy léphetett be arra a területre, arra a szent helyre. És ez a kárpit ketté hasadt Jézus halálakor, és azt hirdeti, hogy bűnös ember, ha megtisztult Krisztusban, ha ő benne hiszel, közel kerülhetsz Istenhez, és megédesedik a te életed. Hát gyere minden nap hozzá, hogy megédesítse életedet, hogy tele töltse szeretettel, tele töltse irgalommal, békéjével, bölcsességével. Légy oda, menj be a Szentek Szentjébe, adj hálát, emlékezve Krisztusra, aki mindezt lehetővé tette számodra, és majd beléphetsz a menny dicsőségébe is. Mert pénteken délután 3-kor az Isten fia kilehelt a lelkét, érted és életem. Meghalt a mi bűnénkért. Aztán milyen történet van még a Szentírásban, amely arról beszél, erről az időpontról, hogy délután 3 óra. Apostolok cselekedeteiben találjuk megírva a 10. fejezet 30. versétől Kornélius mondja. Ekkor Kornélius így szólt. 4 nappal ezelőtt körülbelül ebben az órában, délután 3 órakor imádkoztam, és íme egy férfi állt meg előttem fénylő ruhában, és azt mondta, Kornélius, imádságod meghallgatása talált, és alamisnáidról megemlékeztek az Isten előtt. Küldj át Jopéba, és kivasd át Simont, akit Péternek is hívnak. Ő Simon Tímár házában van, megszállva a tengerparton. Nyomban elküldtem tehát hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát indít vagyunk az Isten szín előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Kornélius, ez a római százados, aki alamisnát osztogató ember volt, és Isten tisztelte, imádkozott délután 3-kor. És ugyan imádkozik, kijelentést kapott. Hova kell elküldeni a szolgáit, kit kell hivatnia magához, Péter apostolt. És az el is ment hozzá, és meg került hallgatni, és ahogyan hallgatták őt, meg is tértek, mert nem ismerték még Krisztust, nem ismerték a megváltásnagy munkáját, leszállt rájuk a Szentlélek, megáldotta őket Isten, és megtapasztalták, hogy milyen jó az Úrral lenni. De ez úgy kezdődött, hogy délután 3-kor imádkozott. azt hirdeti számodra és számomra, hogy napközben is imádkozz. Lehet, hogy reggel, amikor fölkelsz, könyörögsz és imádkozol. Lehet, hogy amikor lefeküdnél este, imádkozol. De Isten azt is szeretné, hogy délután 3-kor, vagy napközben imádkoznál hozzá. És nagyon biblikus ez, mert mindjárt olvasok még egy történetet, amely úgy szintén erről szól. Apostolok cselekedetei 3. fejezet 1. vers. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután 3 órára. Nézzétek csak, itt is imádkozik. Itt is imádkozásra igyekszik valaki. Itt napközben, a délutáni órákban. Tehát állj meg te is. Ne merítsd csak reggel, meg este. Sőt, fáradt, hogy ő szüntelenül. Napközben, jöjj oda az Istenhez. Történnek olyan dolgok napközben, és élned bennünket olyan hatások napközben, amelyek sokszor nem jók, meg megoldást kívánnak. Hogy oldod meg? Hogy lesz bölcsességet hozzá, ha nem imádkozol? Jöjj Istenhez, napközben is, és megtapasztalod, hogy vezetni és irányítani fogja a te életedet. Hiszen Kornélius imádkozik, és kijelentést kap. Mit kell neki tennie? Mit kell neki cselekednie? Pétert kell elhivatni. Itt és ott van. Menj és csináld, és végzi a munkáját. Kornélius. Ahogyan elmélkedtem ezen az igén, eszembe jutott az a történet, ami egyik nap történt meg velem régebben, de már itt voltam a körzetben, hogy tevékenykedtem. Aznap elég sok mindent kellett tennem, csinálnom, és úgy elterveztem a napomat, és tudtam, hogy valaki beteg, és azt is tudtam, hogy meg kell majd látogatni, de úgy terveztem, hogy nem ma, mert annyi mindent kell tenni, na majd holnap elmegyek és meglátogatom. És ahogyan végeztem a dolgomat, így napközben oda mentem Istenhez, és imádkoztam. És ahogyan imádkoztam, elővettem a Bibliát, és előm jött egy igevers, és azt olvastam. Ez volt az igevers. Neki is jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd. Ha van, mit adnod, ne mondd az embertársadnak, menj el, jöjj holnap, majd akkor adok. Úgy gondolom, hogy érthető volt. Csaba, fejedd be a munkádat, akármennyi van, és menj el ahhoz a beteghez, és ne holnap, hanem ma látogass meg. Na, akkor abba hagytam, úgy voltam vele, hogyha ezt Isten nekem így megüzente, akkor biztos elvégzem azt is, ami itt van, az íróasztalomon, meg egyéb helyeken, és akkor én most kimegyek, és meglátogatom ezt az illetőt. Elmentem, meglátogattam. Beszélgetünk, mert nincs vége a történetnek, és ahogyan beszélgetünk, én nem mondtam el, hogy azért jöttem ki most éppen ma, mert ilyen igeverset kaptam, meg Isten így vezetett, ilyen kinyilatkoztatása volt felém, hanem ahogyan beszélgettünk, egyszer csak azt mondja az illető nekem, ám tudtam, hogy ma a lelkész testvérem ki fog jönni. Isten kijelentette, hogy ma kijössz és meglátogatsz engem. Locsak. Milyen érdekes, nem? Kornéliusnak Isten kijelenti, mert imádkozik, de Péter hogy is járt? Ott Jopéban, amikor fölkeresik Kornéliusnak a szolgái. Mit csinál ő is? Imádkozik és kijelentést kap. És tudja, hogy el kell menni Kornélius házába. Vagyis ezért jó napközben sokszor megállni egy kicsit, és imádkozni, mert Isten vezetést ad. Sokszor mi nem tudjuk, mit csináljunk, mit tegyünk, mi lenne a jó, mi lenne a bölcsebb, de Isten nagyon jól tudja. Amúgy áldott beszélgetés volt, nagyon hasznos volt, hogy aznap mentem ki. Már nem is tudom pontosan, hogy másnap lehet, ki se tudtam volna. Erre már nem emlékszem pontosan. De tényleg azon a napon kellett kimennem. Isten lehet, hogy nem ilyen módon, mert nem mindig tapasztalom meg ilyen, mondhatnám, mintha szinte csodákat. De amikor ott van az aggódás napközben a szívedben, mert valami kiváltja. Hát nem jó oda menni Istenhez. És ha pont az délután 3 óra, akkor oda megyek délután 3-kor. És imádkozok. És Isten adjam az ő vezetését. Ne félj, veled vagyok. Megáldalak. Megsegítelek. És már is más irányba halad tovább az életünk. Nem? Nem. Megvezet Isten más irányban. A békességnek az útjára vezeti. És már nem kell tovább aggodalmasodni. És annyi ilyen van. Megállunk és imádkozunk, és eszünkbe juttatja, reggel ezt olvasod a Bibliában. Ezt mondtam neked. Na ezért mondtam neked, hogy most ebben a helyzetben így cselekedjél. De csak úgy lehet megélteni, ha napközben megállunk imádkozni. Péter és János fölmegy 3 órára imádkozni. És ők meg egy emberért is imádkozhattak, nem? Mert éppen ott van az imaház előtt, a templom előtt, egy sánta ember, és őt viszik az Istenhez, és az a sánta ember nem sántikál tovább, mert meggyógyul. Mert Péter és János ezt a sánta embert viszik Istenhez. Te is viheted, embertársadat, testvéredet, akikről tudod, napközben is az Úr elé. És lehet átélnek gyógyulásokat, lehet megtapasztalják Isten jelenlétét, mert te imádkoztál értük, mert ott napközben vagy délután 3-kor föl kiáltottál a mindenható Istenhez. Tehát azt is mondja most nekünk Isten, hogy jöjjünk hozzá, lépjünk be a Szentek Szentjébe, napközben is, és tapasztaljuk meg Isten édes üzenetét, kijelentéseit, vezetését a mi életünkben. És végül pedig még egy történet van, ahol délután 3 óráról olvasunk. Ez egy olyan történet, amit úgy hívunk, hogy példázat. Egy példázatban van megemlítve, hogy olvassam föl ezt is, a Máté evangélium 20. fejezet 1. 5 versében. Hasonló a mennyek országa gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óratájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül. És ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óratájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután 5 óratájban is kiment, még mindig talált ott áldogálókat, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül? És aztán őket is elhívja, és amikor ezek a munkások kidolgozták magukat, a nap végén pedig kifizeti ez a gazda mindenkinek a bérét. Vagyis miről szól itt ez az ige? Hogy a gazda, az Isten, hív téged, meg engem, aki a piacon tartózkodunk, mondjam így, most képzetesen, hogy ne tétlenkedjünk, hanem menjünk az ő szőlőskertjébe dolgozni, munkálkodni, szolgáljunk neki. És amikor szolgálunk, majd a nap végén, az életünk végén, megfizeti a mi jutalmunkat. Erről szól ez a példázat. És hát délután 3 órakor is kiment, és hívta az ott tétlenkedőket. Isten szolgálatra hív téged és engem. Azt akarja, hogy neki szolgáljunk, hogy ő adja meg, hogy hol, mikor, milyen szőlőskertben, milyen területen munkálkodjunk, és ne tétlenkedjük. Tegyük az ő akaratát, és engedjünk az ő hívásának. Hagyj mondjak el egy másik történetet, vagy példázatot, ez nincs benne a Bibliában, ezt egy keresztény ember írta. De valahogy olyan jól ideérik, és úgy gondoltam, hogy ezt elmondanám. Egy olyan helyet fest meg el az illető, a példázat helyszínének, ahol tavak vannak, patakok vannak, sok víz van, és mindezek a vizekben sok hal is van. Az ott élő emberek halászoknak nevezik magukat. És mivel ők ott élnek egy dús területen, ahol sok víz van és sok hal van, ezért tanítják azt, hogyan kell halászni. Oktatási központokat létesítenek, hogy az országban lévő emberek jöjjenek el, és ők kioktatják minden fordéra. Milyen módon kell kifogni ezt a halfajtát, azt a halfajtát, hogyan kell megetetni, hogyan kell becsalízni. Még tanították a halnak a pszichológiáját is. És hogy milyen eszközök vannak arra, hogy a halat ki lehessen fogni a vízből, a tóból. Akik oktatták, azok doktorok is voltak. Ilyen címmel is rendelkeztek. Csak egy volt a bajuk. Nem halasztak. Akik oktatták, egy halat se fogtak még. Aztán egyik fiatal, aki hallgatta ezt a nagy előadásokat, konferenciákat, úgy gondolta, hogy ő kimegy itt, és megpróbál halaszni. Kifogott két halat. Meg is mutatta másnak, hogy milyen fogása lett, és milyen szép nagy két halat fogott. Nagy kapsvi hal lett. Sőt, a vezetők azt mondták, gyere a következő konferenciát, te tartod. És szép bizonyságot arról, hogy hogy fogtad ki a halat. És készüljön film arról, hogy milyen halat fogtál ki. Be is nevezték őt a tanári karba. És tanította, letette a hálót, a horgászatot, és ő se halászott többet, csak tanította. Nem ismerős a mai keresztény élet? Konferenciák, oktatási központok, teológiák, nagy méretben, megy az oktatás. És tanítják, hogy kell bizonyságot tenni, hogy kell megélni a keresztény életet. És cselekedet van, halászat van, evangélizálás van, evangélium örömüzenetének a hirdetése a világ emberek felé van. Hát sokszor nincs. Amikor a teológián jártuk az éveket, és egyre több tudománnyal ismerkedtünk meg, akkor nem egyszer beszélgettünk arról, de nem mindenkivel lehetett erről, de voltak, akikkel lehetett, hogy vigyázzunk, ne csak a fejünk nőjön, hanem a szívünk is. És ezt akarja Isten is. Hogy nőhet a fejünk tudással. Olvashatjuk a Bibliát. Megtanulhatjuk a történeteket. Kívülről tudhatjuk, hogy mi hol van megírva. De mit ér az, ha nem tesszük? Ha tétlenkedünk a piacon. Ha nem lesz gyakorlattá a mi életünkben. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, vagy azt olvassuk a Szentírásban, pontosabban Jakab írja, hogy az igének cselekvői is legyünk. Ne csak hallgatói. Ne csak a fejünk nőjön. Tudásunk nőjön. Hanem Isten arra is hív, hogy gyere az én szőlőskertembe. És amit hallottál a Szentek Szentjében, az én kijelentésemet, hogyan hallott a Kornélius, mit csinált? Már tette is. Küld a szolgáit, na menjetek, mert a Szentek Szentjében, Isten közelségében megtapasztalta azt, hogy mit mondott neki Isten. Na ezért olvasd a Bibliát. Aztán, hogy amellett a tudásod nő, az jó dolog. Az is nőjön. De nőjön a cselekedet, nőjön a szolgálat. Isten valamit kijelentett, egy Isten tiszteleten. Kijelentett egy csendességben. De jó lenne, ha abból gyakorlat is lenne. Jön az Úr délután 3-kor, és hív bennünket, gyere a szőlőskertbe. Gyere, csináld azt, amit kijelentettem ma neked. Csináld azt, amit mondtam neked az elmúlt napokban. Gyere a szőlőskertbe. Hív bennünket. És ha te engedel neki, és szolgálod őt, akkor ennek meg lesz egy utalma. Mint ebben a példázatban is látjuk, hogy utána nap végén kifizeti, mindenki megkapja azt a jutalmat, amit jár neki, és ami jár neki. Isten majd kifizet bennünket. A bizonyságot tettél Jézusról ebben a világban. És talán kibúnyoltak, talán nem úgy vették az emberek. Ott az a napon, amikor ott állsz majd Krisztus előtt, az angyali sereg előtt fog bizonyságot tenni rólad, hogy ez az az ember, aki vállalta a gúnyt értem, ez az az ember, aki megnyitotta a száját, és mondta, és hirdette az evangéliumot. Ezt most megvallom számotokra is, az atyám előtt is. Meg lesz egy utalma, amikor azt teszik, ami a Szentírásban meg van írva. Meg lesz, hív erre a mindenható Isten, és meg is fog jutalmazni. Tudom, hogy meg lehet ebbe fáradni, a jó cselekvésében el lehet lankadni. De bátorít az Úr téged, ha talán kiestél és tétlenkedel. Jöjj, legyen fontos számodra úgy a reggeli csendességet, hogy Uram, akkor ezt megcselesztem a mai nap. Vagy menj most úgy el erről az Isten tiszteletről, hogy nekem most ezt mondta az Isten, és ma, ha még lehet, akkor megteszem. Akkor megcselesztem, mert szolgálatra is hív az Isten. Az ő szőlőskertjébe is, hogy munkálkodjunk, és neki szolgáljunk. Ezért szeretett testvéreink, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Nem lesz hiába való ez a fáradozás. Tehát itt a Szentírásban délután 3-kor ilyen események vannak leírva. Adj hálát, hogy Krisztus meghalt érted. Ki lehet a lelkét délután 3-kor. Hogy te közel kerüljél. Megtisztuljál minden bűnöttől. És ott lehessen Isten közelségébe. A Szentek Szentjébe. Hogy édessé váljon a te életed. Aztán jöjj a Szentek Szentjébe. Napközben is. Imádkozzál, fordulj felé. Tapasztald meg, hogy Isten kijelentései vannak feléd. És meg akarja vezetni az aznapi napodat. És ha talán kizökkent az életed valami miatt, jöjj és majd ő visszazökkenti. De ehhez imádkozni kell. Jönni kell a Szentek Szentjébe. És hogyha kaptad azokat a kijelentéseket ott a Szentek Szentjébe, akkor hívad Isten a szolgálatra. Gyere és cselekedd. Gyere és munkálkodj. Gyere és tevékenykedd. Hajtsd végre, amit kijelentettem neked. És amikor ezt megteszed, mert Isten elejével tudjuk ezt is megtenni, és ezért is kell nekünk imádkoznunk, magunk erejéből ez sem megy, akkor megtapasztalod, hogy Isten megáldja már itt a Földön az életedet, mert mindig áldott út az engedelmesség útja, és megjutalmaz téged ott a menny dicsőségében is. Ezt üzentem a délután 3 óra. Amen. Kistenünk, téged dicsőítünk, mert vállaltál bennünket ott a Golgotán, és kifejezted, mennyire szeretsz bennünket, és kész voltál a bűnünk súlya alatt belehalni, hogy nekünk bűnbocsánatunk legyen, megtisztulásunk, és ketté hasadjon a kárpit, és ne legyen most már semmilyen akadályozó tényező, hogy közelbe kerüljünk az Atyához, az Istenhez. Köszönjük, Urunk, hogy így jöhetünk hozzá nap, mint nap, és a te közelségedet megtapasztalhatjuk. Olyan jó közeledbe lépni. Annyira megédesíted a mi életünket. Szereteteddel. Aki vagy. Olyan jó tapasztalni, átélni társaságodat. Urunk, bocsásd meg nekünk, amikor mégis olyan keveset jövünk hozzád. Olyan keveset imádkozunk. És lépünk oda napközben is. Vagy akár reggel, vagy este. Te eléd, és olyan kevésszer öntjük ki talán a mi szívünket. Urunk, segíts, vágyódjunk erre. Segíts nekünk, és egyre édesebb lesz a mi életünk is. Egyre jobban átjár bennünket a te jelenléted, annak tiszta fénye, tisztasága, szentsége, és annál jobban láthatóvá válik az a mi életünkben. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ebben a jelenlétben, ebben a közelségben neked kijelentéseid is vannak. Áldunk azért, hogy utat mutasz nekünk, mit kell tennünk, bölcsi akarsz tenni bennünket. Segíts, Urunk, hogy ez ne csak tudás legyen bennünk, hanem tényleg tudjunk szolgálni is vele. Tudjuk megcselekedni. De annyira tapasztaljuk, hogy olyan gyengék vagyunk erre is, hogy amit te kérsz, azt megtegyük. Kérjük ezért a te szent lelkednek erejét, töltsd be bennünket, Úrunk Istenünk, hogy mindazt, amit hallunk tőled, mindazt, amit most is kaptunk tőled, tudjuk azt megcselekedni, és ezzel is tudjunk téged dicsőíteni. És áldunk, Urunk Istenünk, hogy amikor átéljük, hogy neked szolgálunk, akkor az mindenféleképpen már itt a Földön is áldás, jutalom. mert áldott út az engedelmesség útja. De köszönjük, Urunk Istenünk, hogy majd ott a mennyben, abban a dicsőségben a tieidnek megfizetel mindent tettükért. Megjutalmazod őket, amikor engedelmeskedtek te neked, és cselekedték akaratodat, és szolgáltak neked. Micsoda nagy kegyelem ez is. Mi a poklot meg a kárhozatot érdemelnénk bűneink miatt, és te elveszed bűneinket, meg annak büntetését is, és kegyelemből még jutalmat is azt nekünk. És könyörgünk, Urunk, azokért az emberekért, akik távol vannak még tőled, akik nem tudják, milyen beléptetek teljes közelségedbe. Urunk, segíts, ments meg őket, hogy ne kelljen elkárhozniuk, ne kelljen nélküled élni továbbra az ő életüket majd az örökké valóságban, hanem édesíts meg az ő életüket is. És ha kell, akkor használj bennünket arra, hogy elvigyük az örömüzenetet, az evangéliumot feléjük. Kérünk, Urunk, hallgass meg kérésünket.